Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ma a János evangélium a második részéből olvassuk. A második rész első 12 versét hallgassuk leülve figyelmes szívvel. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és a tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja akkor így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután elment Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, köszönjük neked, hogy olyan sokra tartod a te fiad áldozatát, hogy az ő nevében jöhetünk hozzád bátran, és az ő nevében bármit kérhetünk tőled. Szeretnénk, édesatyánk, ma olyan dolgot kérni erre az Isten tiszteletre, ami tetszik neked, és egyezik a te akaratoddal. Hadd kérjük azt, amit énekeltünk, hogy megelégítettünk házad javaival. Szeretnénk kérni téged, hogy elégítsd meg most a mi szükségeinket, belső lelki kínzó hiányainkat, és testi szükségeinkért is hadd imádkozzunk, hogy azt is te elégítsd meg. Köszönjük ezt az igét, és köszönjük azt, hogy te kiszoktad jelenteni magadat, és a te dicsőségedet meg szoktad mutatni. Szeretnénk kérni, hogy mutasd meg magadat közöttünk. Annyira szükségünk van arra, hogy ne csak azt lássuk, ami körülöttünk van, hanem Krisztus kiáradást is tapasztaljunk. Érzékeljünk téged, lássunk nagynak, olyannak, amilyen te valóban vagy. És szeretnénk, hogyha a te tanítványaid most megerősödnének a hitben. Kérünk, hogy építs meg most bennünket, hogy kimenvén innen, mi is építhessünk másokat. Áld meg együttlétünket, és használj mindent, Úrunk, ami most itt történik ebben az órában a te dicsőségedre. Amen.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Az ő igéje írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, János evangéliumának második fejezetéből a 11. verset hallgassuk meg. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, egy evangelizációs hét után vagyunk. Egy olyan hét után, amelynek a témája az Isten imádása, az Isten dicsőítése. És ennek a jegyében énekeltük a dicséreteket, a hálaadó énekeket. Bizonyára, amikor az Isten dicsőségéről, a mennyei dicsőségről beszélünk, akkor eszünkbe jut az az angyali szózat, amelyet egy hónap múlva bizonyára hallani fogunk énekszóban énekelni. Lukács evangéliumából dicsőség a magasságban Istennek, és békesség földön a jó akarat embereinek. Dicsőség a magasságban Istennek. Ennek alapján, s talán más emberi tapasztalások alapján gyakran azt gondoljuk, hogy a dicsőség egyedüli helye a mennyország, és csupán nagyon különleges embereknek adatik az meg, hogy ezt a dicsőséget meglássák, szemléljék. Ki tudja miért, de azt gondoljuk, hogy az ember világa olyan, mint ez a mai reggel, borús, esős, sáros, poros. Egyáltalán a mi világunkra a föld lét jellemző, amely mindenről szól, csak nem a dicsőségről, és pláne nem az Isten dicsőségéről. Azonban a felolvasott ige azt mondja el nekünk, Isten tiszteletünk alapigéje, hogy mindennek ellenére, bármennyire is azt gondoljuk, és a Szentírás is számtalanszor erről bizonyságot tesz, hogy az Isten a mennyekben lakozik, hogy az ő dicsősége ott található meg, az alapigénk ennek ellenére, illetve emellett elmondja azt, hogy az Isten dicsősége földi világban is megtapasztalható. János evangéliumában az első csodajel történetét hallhattuk. Az első csodajel, amelyen kánai mennyegző keretein belül a víz borrá változott az Úr Jézus által. Először figyeljünk a körülményekre, arra, hogy milyen körülmények között zajlott egy csoda, és utána majd magára a csoda jelenségre. Jézus az övéi között teszi az első lépést. Az övéi között teszi az első lépést, és ezt egy kicsit szimbolikusan is értelmezhetjük, hiszen tudjuk jól, hogy Galileában nőtt föl, ebben a tartományban, Názáretben, de a messiási út első lépését is itt teszi meg. És talán az első lépés a legnehezebb. Ez az általános kijelentés igaz erre a történetre is. Az első lépés a legnehezebb, mert azt a családom körébe kell megtegyem. Mert az valamilyen szinten kilépés a család védő közegéből. Bizonyára Jézust is ezen a mennyegzőn sokan úgy ismerték, hogy nézd csak, ott van az a Jézus, akivel együtt játszottunk. Ott van a kis Jézus. És ő ezzel a lépéssel, ezzel a csoda jellel kilép ebből a szerepből. Kilép és igazi küldetését és hivatását találja meg, amit Isten neki ajándékozott. A legnehezebb közeg ez. Ismerjük jól az evangélium alapján azt a mondást, hogy senki nem próféta a saját hazájában. Igen, éppen ezért olyan nehéz az ő számára ez a lépés. Aztán a tágabb környezet után nézzük meg a szűkebb környezetet, hogy milyen ünnepség keretében zajlik ez. Egy mennyegző, egy jókedvel, igen, borral átitatott vidám alkalom, ez volt a zsidók számára, és ez a mi számunkra is egy mennyegző, egy lakodalom. Azonban, hogyha Jézus példázataira gondolunk, akkor rájövünk, hogy ennek is van egy csodálatos jelképes jelentése. Hiszen a legtöbb példázatban, amikor az Úr Jézus mennyegzőről beszél, akkor az emberi élet beteljesedéséről szól. Arról szól, hogy a teljes örömbe érkezünk meg. A teljes öröm jelképe a mennyegző. És nyilván most már nem a férfi és a nő kapcsolatára kell gondoljunk, hanem arra a szeretett közösségre, amelyet Isten és az ember között létrehoz. Ezt jelenti maga a bor is. Ezt az örömet, ezt a beteljesedést. És úgy gondolom, hogy nem hiába egy mennyegzőn teszi az első csodát az Úr Jézus. Mindennel tanítani akar. A vízből bor lesz. Azt jelenti ez, hogy lehet a vegetáló életből, lehet az évtizedek közé beszorított életből egy minőségi váltást megcselekedni, ahogy a vízből egy minőségileg sokkal magasabb rendű valami születik meg a borban. Igen, üzen ezzel is az Úr Jézus. Lehet az embernek víz élete, lehet posvány élete, állóvíz élete, de az ő ereje által, az általa megnyilvánuló isteni megújító erő által megváltozhat az ember megváltozhat. És az a keserű mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, igenis ellenkezőjére változik. Itt az első csodajelnél. Hangsúlyozom ezt, hogy első csodajel, mert valahogy úgy van a mi világunkban, hogy amit az ember először tesz, az nagyon meghatározza a következő lépéseket, a következő, az első lépés utáni utat. Éppen ezért hangsúlyos ez a kánai mennyegzőn történt csoda is. Az emberi minőség megváltozhat. Minőségi váltáson mehetünk át Krisztus által. Aztán a bor mennyisége is eltúlzott, ahogy hallhattuk ezt az egyik evangelizációs igehirdetésben is. Utána számoltam, és arra jutottam, hogy hogyha ezt a bort felhasználnánk, három nagy falusi lagzit tudnánk ellátni borral. És bizonyára, hogy ez a kánai mennyegző egy sokkal kisebb, bensőségesebb alkalom lehetett. Eltúlzott mennyiségű bort változtat a vízből az Úr Jézus. És mindez újra csoda jel, valamire mutat. Arra mutat, hogy mérhetetlenül más az Istenben való lét. Nem csak minőségében, hanem mennyiségében is. Teljesen más a vele való élet. Aztán mutat arra, hogy ennyire eltúlzott, és ennyire túl áradó az Úrnak a kegyelme, az ő szeretete. Igen, az ő szeretete elindul a koldustól, és tart egészen a királyig. Mindenkire érvényes. Érdemtelenül, és érdemesség alapján is felölel mindenkit. Ezt is jelképezi ez a sok bor. A csodatétel is maga számos igehirdetésre vonatkozó üzenetet hordoz. Alapigénk azonban összefoglalja az egész történetet, az egész csodának az értelmét, és figyeljünk erre, hiszen így hangzott az ige. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. És hadd olvassam fel újra ennek az igének a közepét, a szívét, így jelentette ki dicsőségét. Úgy is lehetne ezt a mondatot magyarra fordítani, hogy felragyogtatta, így ragyogtatta ki az ő dicsőségét. Amikor ezt az igét elolvastam, egy olyan kép jelent meg előttem, amely szintén egy példázathoz kapcsolódik, amikor a szántóvető ugye lefelé tekintve túrja a földet, és semmi reménye nincs afelől, hogy más fog látni egy nap, két nap, sapkár egy héten keresztül, mint földet, egyszer csak valami fényességet pillant meg. Valahogy ilyen az Úr Jézusnak is a cselekedete. Valami földön túli, valami földhöz nem illő ragyogás jelenik meg ebben a történetben. Mit mond el ez a mi számunkra? Elmondja először is azt, hogy Isten Krisztusban adni akar nekünk valamit. Adni akar nekünk valamit, ezt jelképezi majd az a mondat is, amely elhangzik a szereztetési igében. Vegyétek, egyétek. Legyen a tietek. Van nekem valami, amit át akarok nektek adni. Legyen a tietek, ez az én ajándékom. Mit is jelent ez? Legyen a tied a föld. Legyen a tied a föld, mondta ezt már az Úr a teremtéskor, műveld azt, gondozd azt, legyél a gazdája. Aztán legyen tied a gyümölcs, a termés, évele hálával, amelyet ünneplünk a mai alkalommal. Legyen tied a bor, évele úgy, hogy valaminek az előíze, valami sokkal nagyobbnak, és valaminek a jelképe. Legyen tied az életidőd, évele, és ne csak vegetálj. Ne csak egyik napról a másikra, hanem az isteni végcél vonzásában töltsd el te életidődet. Legyen tied a társ, a gyermek, a barát, mint Isten ajándéka, mint olyan ember, akiben szintén csodálatos dolgokat tudsz megtapasztalni. Igen, ő az ajándékozó Isten. Ő az ajándékozó Isten, ismerjük fel ezt a mai napon is. Újbor ünnepén. Ismerjük fel az ajándékozó Istent az úrvacsora csodájában, hiszen értünk adta a fiát váltságul. ajándék a megtöretett test és a kiontatott vér. Miattunk, helyettünk és értünk. Igen, minden testi, lelki ajándékot tőle kapunk. Ajándékokkal halmoz el bennünket. Aztán azt is elmondja alapigénk, hogy az ő dicsőségét ránk ragyogtatja. Talán ez a legnagyobb ajándék. Ránk ragyogtatja, Krisztusban meg lehet látni az ő dicsőségét. Igen, bármennyire is a földre tekintünk, bármennyire is csak a port, a sarat, a szürkeséget látjuk, bármennyire is fénytelen a mi életünk, azt mondja el az ige, Jézus első csodajele, hogy meg lehet látni a dicsőséget. Ennél nincs nagyobb ajándék, látni az ő dicsőségét és dicsőíteni őt. Ez volt a legnagyobb ajándék az apostoloknak, akiket Jézus felhívott a megdicsőlés hegyére, és letaglózva, megdöbbenve, de mégis magasztos érzésekkel jöttek le onnan, és talán napokig nem tudtak a hatalmas élménytől beszélni. Ezt a dicsőséget az emberek mindig a fénnyel azonosítják. Mindig ezzel párosítjuk. A fénnyel vagy a nappal. A krisztusi embert ez a fény vonza. Aki egyszer megtalálta ezt a kincset, ahogy a példázatban is van, igen, mindenét eladja. Más már nem fontos. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Mindig a fény közelében akar élni. A fény közelében, amelyről írja egy mai szerző, mégis vonz a fényed még közelebb, mindig az egész kéne, még közelebb. A keresztény ember mindig közelebb akar jutni Krisztushoz. Nem csak úgy, hogy telik az idő, és majd eljön egyszer az utolsó nap, hanem oly módon is, hogy az életében, az egész magaviseletében egyre inkább Krisztus arcú szeretne lenni. És a fény, amely Krisztusban értünk szelidül, az talán más számára bántó és sértő. Igen, Krisztusban értünk szelidül az Isten. És azok a történetek, amelyek az Ószövetségben arról szólnak, hogy valaki az Isten dicsősége miatt az életét elveszti, olyan emberekről szól, akik nem becsülik meg, akik nem tisztelik és nem kellő alázattal közelednek hozzá. Igen, aki habzsol, aki istentelen életet él, az bizony elpusztítja ez a fényesség. Végül elmondja azt is a történetünk, az alapigénk, hogy Krisztusban az ő dicsőségét az általa és reánézve teremtett világban is megláthatjuk. Igen, talán ez a legmegdöbbentőbb, mert arról már sokat hallottunk és sokat tudunk, hogy Krisztusban az Atyát szemlélhetjük. Hogy az evangéliumi történetekben azt láthatjuk, hogy az ő dicsősége megjelent ebben a világban, és az apostolok tanúi voltak. De arra is kell gondolnunk, hogy a teremtett világban, amely Krisztus által teremtetett, és reánézve megláthatjuk az Isten dicsőségét. Így ír erről Calvin. Isten úgy kijelentette magát a világ alkotmányában, és ma is úgy kijelenti magát, hogy szemeinket ki nem nyithatjuk anélkül, hogy kényszerülve ne volnánk őt látni. Minden egyes művébe oly tisztán és világosan véste be dicsősége biztos jegyeit, hogy még a legtanulatlanabb ember sem hozhatja fel mentségül, hogy Istent nem ismeri. És bárhová veti is az ember tekintetét, nincs az egész világon oly parányi hely, melyen dicsőségének legalább valami kis szikrája ne látnunk ragyogni. Igen, Krisztusban megnyílnak a szemeink. Krisztusban meglátjuk, hogy ez a világ teremtett világ, nem csak úgy magától előállt. Őben meglátjuk a világ minden szegletében, ahogy Calvin János az ő mélységes hitével meglátta az Isten dicsőségének egy, ha nem is nagy, de egy kicsike szikráját. Csodálatos érzékszervünk alakul ki. És rájövünk, hogy a teremtett világ róla zeng. Hogy a teremtett világgal együtt nekünk is őt kell dicsőítenünk minden napon, mint akik látjuk ezt a ragyogást. így énekeltük a pénteki evangelizáción is, a 251. dicséretben. Imád a nagy égő teljességével, teljes a föld s ég dicsőségével. Imád a földnek kiterjedt nagysága. Imád téged a napnak fényessége, az éjszakának titkos sötétsége. Imád a holdnak ő teljessége, a csillagoknak szép ékessége. Imád a tenger s a vizek folyása, a sok hegyeknek magas fennállása, minden szeleknek széjjel oszlása, s a madaraknak ékes szólása. De idézhetnénk a zsoltárokat és a 150. zsoltárt, amely attól zeng, hogy minden a teremtett világ Isten dicsőíti. Igen, ebbe lehet nekünk is bekapcsolódni. De fel lehet tenni a kérdést, hogy hogy lehet mindezt érzékelni. Úgy lehet érzékelni, hogy nem csak nézünk, nem csak kapkodjuk a tekintetünket, nem csak kapkodjuk a napjainkat, napjainkban az órákat, nem csak elkapkodjuk az életünket, hanem látunk is. És alapvetően a látás az egy belső folyamat. Az nem csak egy érzékelés, hanem mindazt, amit látunk a szívünkkel, a Krisztusnak átadott szívünkkel lássuk. És nagyon fontos, hogy nem magunkra irányuljon ez a látás, ez a figyelem, hanem az ő ajándékaira, arra a teljességre, amelyet Isten nekünk ajándékozott. Így szemléljük azokat az ajándékokat, amelyekért hálát adni összejöttünk. Így szemléljük a testi ajándékokat, az ételt, az italt, az, hogy elérhettük az évnek ezt a szakaszát. Így szemléljük az új bort is, amely alapvetően egy mezőgazdasági agrártársadalom ünnepe, de nekünk is nagyon fontos, amiatt, amire mutat. Így szemléljük a napi betevőn túl mindazt, amit ajándékként tőle kaptunk. Igénk azt mondja, hogy a csoda láttán tanítványok hittek benne. Csodákat láthatunk. Csodákat láthatunk nap mint nap, de csak úgy lehetséges ez, hogyha a szívünkkel, az Istennek átadott szívünkkel látjuk meg ezeket. Így lássuk meg mindenben az ő dicsőségének ragyogását, az ő túláradó szeretetének fényét. És ahogy a tanítványok ezt meglátták, hát lehet, hogy egy-két borgőzős ember nem látott semmi mást, ahogy a nátnos sem, csak azt látta, hogy jaj, de jó ez a bor, sokkal jobb, mint az előző volt, de a tanítványok a szívükkel láttak, és meglátták azt, hogy itt valami csodálatos dicsőségnek a kinyilatkoztatása történt. És hittek benne, és így higgyünk benne mi is. Higgyünk az eszünkkel, higgyünk a szívünkkel, oly módon, hogy bízunk benne, és higgyünk a testünkkel is, oly módon, hogy követjük őt, és hűségesek vagyunk hozzá. Hűségesek vagyunk hozzá, őt követjük, őt, a nekünk életet, váltságot és gondviselést ajándékozó, örökkévaló Istent. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által mérhetetlen és megszámlálhatatlan a sok ajándék, amellyel bennünket elhalmozol. Köszönjük azt, hogy legfőképpen a mai alkalommal megszólítottál bennünket igéd által. Köszönjük azt, hogy elmondtad, neked ez a célod. Mi megváltozzunk, jobbá váljunk, és örök életünk legyen. Tudjuk, Istenünk, hogy te mindent megteszel és megtettél ezért. A legnagyobb ajándékot, a megváltást, a Krisztus általi váltságot ajándékoztad nekünk. Urunk, mi pedig méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk, mert nem látjuk az ajándékokat, nehezen tudunk hálát adni, sokkal könnyebben elvesszük azt, amit kapunk, és mint valami neveletlen gyermek, egyből kibontjuk az ajándékot, és nem is figyelünk rád. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk felnőni. Tudjunk felnőni a mi hitünkben, tudjuk azt mindennapi valóságként megélni, hogy előtted vagyunk felelősek, neked kell felelnünk, akkor is, amikor megszólítasz, amikor gyengéden hívsz magadhoz, amikor elhalmozol bennünket a te szereteteddel. Kérünk, taníts bennünket. Taníts bennünket úgy élni, hogy a hálát soha ne felejtsük ki a mi kérésünkből. Taníts bennünket úgy élni, hogy téged kövessünk, és mi is ajándékozó életet éljünk, hogy bennünk érdemtelenül és méltatlanul ugyan, de szent lelked ereje által megnyilatkozhassék a te dicsőséged. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.